Tisztelettel köszöntöm Önöket, amíg el nem felejtem, kötött fogás extra a szokásos helyen. Március 16, Pista 16, Karafiát Orsi, Puzsér Róbert, Csintalan Sanyi, Dévényi Pitta, meg jó magam. Akik viszont most itt vannak, és még egyszer Csintalan
Sanyi. Aki még nem tudta volna,
igen,
mert új vendég lesz, hogy hol van a szokásos hely, az hol van?
Az kérlek szépen a Jókai utcában, a Hadszín Teátrumban.
Öcsém.
No. Jó estét, magyarok!
Reichert János.
Vagy Isten.
Dévényi István. Balogh Gábor.
Sziasztok!
Készültem valamivel, gyerekek, mert hogy ne bután halljatok meg.
No.
Azt mondja, hogy megjelent egy könyv, amiben én nem, megmondom őszintén, nem olvastam el teljesen, csak belelapostam. Az a címe, hogy ne olvas híreket, és egy olasz ember a szerzője, bizonyos Dobelli nevű úr, a következő pontokba foglalta össze az intelmeit. Ezt azért mondom nektek, mert itt mindannyian ugyanúgy élünk, szerintem óránként nézünk rá körülbelül a hírekre a telefonunkban.
Na, és mit mondott ez a barom? Na,
mondom, nem barom, egyáltalán nem barom. Következőknek állt a rendszeres és állandó hírfogyasztás. A szellemnek, olyan, mint a cukor a testnek, a hírfogyasztás időpazarlás, a hírek beszűkítik az értelmet, a hírek megmérgezik a testet, a hírek akadályozzák a gondolkodást, a hírek miatt passzívakká válunk, a hírek manipulálnak bennünket, a hírek megölik a kreativitást, támogatják a terrorizmust, és a hírek megzavarják a lelki nyugalmunkat. Ezek külön fejezetek, nem 10 meg 20 oldalasak, hanem hosszasan.
Én ezt nem vitatom, egy kiegészítésem van,
igen,
hogy tehát a hírek valóban zavartá, ideges és hülyévé tesznek, ezt elfogadom. Na most ennél zavartabb, hülyébb és idegesebb csak akkor lehet, ha nem olvasol híreket, mert nem tudod, mi folyik a világban, mégis veled történik. Igen. Tehát ez, nem tudom, van erre megoldás, érted?
Van, Gábor, mert én ismerek olyat, akit, tehát olyan szinten hagyja hidegen a világban történtek, hogy őt, az, hogy nem olvas híreket, egyáltalán nem érdekli.
Az nem, de attól valószínűleg ő nem tudja, hogy mi folyik a világban.
Nem és tudja, egyáltalán.
Tehát ő lehetett több boldog, de attól hatásos lesz arra, hogy a hazájában is mi történik, érted? Szóval ez a teljes passzivitásba vezető út.
Az első Sándornak szó, hogy hát nem jó hír ez, amit felolvastál.
Nem, nem.
A másik neked szól, hogy régi igazság, ugye, hogy nem te foglalkozol a politikával, hanem a politika foglalkozik veled.
Ez
tehát ugye lehet mondani, hogy ez engem nem érdekel, de senkit sem érdekel, hogy téged érdekel-e, attól még a jogszabály érvényes lesz rád, attól még az adót kivetik rád, attól még megszüntetik a buszjáratot, amivel utazol, és itt tehát summa summarum, ez egy kétirányú utca. És teljesen egyetértek a könyv indulatával, mely szerint ugye rá csavarnak minket arra, volt egy film, emlékeztek, talán Hírek szerelmesei, vagy mi volt a címe.
Igen, igen.
Tehát ugye van, ahogy az ember rááll erre, és akkor úgy működik, mint a kábítószernek más fajtái, tehát ugye bevonja a személyiséget. Az rossz, de hát én úgy vagyok vele, ahogy a Arisztotelész és Aquinói Szentás mondták, az arany középút. A baj csak az, hogy nem tudjuk, hogy melyik hír a fontos, és melyik hír a kevésbé fontos, és észnél kell lenni a hírfogyasztással, ezzel teljesen egyetértek.
De ha minket néznek, akkor mindig lehet tudni, hogy melyik hír a fontos, mert mi arról beszélünk.
Ja, hát okay, akkor most kezdjük is el.
Dobunk is párat, jó?
Na szóval.
Ma kötekedni fog egész nap, már az adás előtt kötekedett, csak mondom.
Először is csak szeretném rövidíteni edzőkön számára, hogy jól éreztem. Tehát ez egy barom. Azt leszámítva, hogy hát talált egy piros szirést, és talált egy csomó barmot, akinek mondjuk ez feltűnik, hogy valaki írt egy ilyen könyvet. Hát,
az mi vagyok én.
Vagy aki hamar a számba adta.
Igen.
Ja. Hát amúgy egyébként nagyjából egyetértek, csak azért jegyzem meg, hogy az élet az ilyen intellektuális kihívásokkal is van tele. Tehát az ember agya azért van, legjobb tudomásom szerint, hogy részben azért jött létre, például, amit mondott a Janó. De hát ez nem csak a hírekre érvényes. Hát mondjuk például leparkolok itt ebbe az utcába. Ott egy csomó hír ki van írva. Például az, hogy mi az a parkolóhely, és annak mi a száma. És ha valaki azt hiszi, hogy ez a dolog el van intézve, akkor nagyon téved, már most itt ingyen adom ezt a segítséget, már régi tapasztalatom, én már járatos vagyok ebben, hogy körül kell nézni mind a négy sarkon, mert mind a négy sarkon más szám van. Na most, igen, ez bizony ránk vár, már hogy az, és mindig is ránk várt. Arisztotelész korábban is, hogy a belső hírek körül szelektáljunk, és végig gondoljuk, hogy melyik igaz, melyik lehet igaz, melyik nem lehet igaz. Valamikor engem 1813-ban az általános iskolai történelem tanárom azzal indított el, hogy drága gyerekem, ez olyan egyszerű volt neki általános iskola. Egy forrás, ezt mondta, ilyen szót használ. Egy forrás, nem forrás, két forrás, fél forrás, három fél forrás, egy forrás. Tehát, hogy arra biztatott bennünket, hogy használjuk az agyunkat. Én is mindenkit erre biztatok.
Én nem akartam hozzászólni az off-topic témához, de csak annyit, hogy van ez a Parkl nevű applikáció, és akkor az belövé térkép alapján, hogy hol vagy, és egy csomó guvasztól mentesülsz, majd bemutatom.
De ezt nem nekem, de akkor most a közönségnek mondd el.
A közönségnek is mondom, Parkl applikáció, de van egyéb is.
Hát akkor alá támasztottad azt, amit mondtad, igen.
Belök a térképen, gépén alapon rányomsz,
itt ott ilyen típusú könyvet szeretném.
Meg lehet hosszabbítani, nem csak három óráig parkolsz, napon túl is.
Itt van, Pisti most megmagyar.
Egyébként az én startup cégem. Sajnos nem. De jó,
szóval,
de...
ha valaki ilyen témájú könyvet akar olvasni, most ezt nem tudom milyen, mert itt csak annak, amit felolvastál, szóval egy kicsit leegyszerűsítő. Van egy könyv, aminek a szerzőjét most ha agyonvernek se jut eszembe, de az a cím, hogy útmutató a hírekhez, vagy használati útmutatás a hírekhez, azt hiszem. Na az arról szól, hogy olvassál híreket, de nagyon kritikusan olvasd, és próbáld meg kiszórni azt, ami baromság meg szar az életedben.
Nekem meg van egy olyan régi kedvenc könyvem, aminek az a címe, hogy hogyan legyünk boldogtalanok.
Látszik is rajtad.
Gyakran forgatod.
Nagyon megtanultam.
Egyik legszórakoztatóbb könyv, és tehát, hogy például ilyenek vannak benne, hogy miképpen hívjunk el valakit egy randira, úgyhogy biztos elutasítson. És akkor ezért van.
Hát ez nem olyan.
Szia, rájössz Szerdához három hónapra.
Én ezt könyvszerűen is tudtam, öcsém, főleg, mikor még fiatalom voltam.
Tudtam, hogy erről könyvet. Tudtam volna, hogy ebből könyvet lehet írni, milliárdos lennék, basszus.
Akkor bedobok pár hírt, jó?
Dobja.
Ugye, Sulyok aláírt a svédeknek, Orbán Amerikában van, Szijjártó pedig ugye a Lavrovval nevetgélt a Navalnyi temetésének napján. Ezt a hármat dobnám most be.
Csak a Lavrovra akarok annyit reagálni, hogy nem az a durva, hogy ő találkozott a Lavrovval, egy ilyen emberközi találkozó alkalmával, felőlem aztán még rögcsélhettek is, hanem az, hogy ezt kirakta a videóm a saját közösségi oldalára. Azt tudjuk, hogy egy politikus azt osztja meg a közösségi médiában, hogy fontosnak tart. Tehát, hogy szerinte, hogy vagy nem volt senki, aki elmondta volna, hogy figyelj, éppen most temetnek ennek a rezsim által, vagy közvetve, vagy közvetlenül, de valamiképpen mindenképp meggyilkolt ember. De ha tudta, akkor viszont valami egészen döbbenetesen cinikus és aljas gesztus volt. Mert mondom, tehát ezt kitenni és azt mondani, hogy még kurva jól éreztük magunkat a Lavrov kollégával, miközben egy általuk megölt embert temetnek Moszkvában, aztán Moszkvába temették, ugye? De mindegy, tehát Oroszországban, az tényleg egy döbbenetesen cinikus gesztus. De velem most találkozhat, röhöghet vele, hogy ezt kitegye.
Figyelj csak, Gábor, megint az a kérdés, amit én egyszer már kérdeztem tőletek, és hogy szerintem nem igazán tudjuk a választ, hogy miért van erre szükség? Mert ez már túl, az nem elég, hogy nem állnak fel a fideszes képviselők a parlamentben? Tehát, hogy miért kell még rátenni egy lapáttal, mert ennyire nem lehet fogott valaki, vagy valami, vagy akkor, tehát, hogy nekem ez már sok, amiket művelnek.
Ez már ordenáriság.
De közben azt gondolom, hogy ezek tehát így spontán ordinári dolgokat nem művelnek, mindig van mögötte valamilyen mögöttes politikai szándék, ami alátámasztja az adott ordenáriság politikai hasznosságát. Itt ezeket már nem értem sokszor.
Tudni tudhatta, hogy akkor temetik a Navalnyi idejéket, és simán el tudom képzelni, hogy erre egyszerűen szartak. Csak érdekelt. Nem tényező számomra.
Ez egy jó példa az előző kérdéshez is. Én passzoltam volna. Én nem figyeltem föl arra, amire te fölfigyeltél, és jó, hogy elmondtad különben. Márhogy ez aznap történt, és aznap tette ki. Tehát ajánlom figyelmükbe. Például ez is mondjuk egyfajta hírelemzés. különböző időnként összetartozó, időnként pedig egyáltalán össze nem tartozó hír jelenik meg, mert az, hogy egyébként ő a Lavrovval tárgyal, vagy nem tárgyal, és egyébként rihegnek, röhögnek, egyébként, az teljesen mindegy. Nagyjából ezt akartam egyébként mondani mindaddig, amíg meg nem tudtam, hogy te most elmondtál. Ez az egyik dolog. A Pista nem kell mindig, nem kell azért túl gondolni. Tehát ahhoz, hogy az egész brigád reflexzerűen, szinte a Pavlov kutyája szintjén, hogyha előkerül Oroszország, akkor azt gondolják, amit a Putyin gondol, vagy a Russia Today, vagy hogy Navalnyira úgy gondoljanak, ahogy gondolnak, ahhoz, ha úgy tetszik, minden dramaturgiailag, vagy az élet által adott helyzetben ugyanúgy kell reagálni. Ez az egyik dolog. A másik dolog azért, ne bagatelizálj. Mi nem bagatelizáljuk, mert ha úgy tetszik, meggyászoltuk Navalnyit. De mondjuk például azt semmiképpen sem bagatelizáljuk, hogy mondjuk a vezérnek különösen fontos az, hogy mondjuk ilyen idolok, ilyen példaképek, ha úgy tetszik, vagy ilyen életutak ne váljanak bonzóvá és szimpatikussá ebben az országban. Mert ne adj Isten, előállnak, megjelennek emberek, akik hasonló módon egy önkényben képesek és készek feláldozni az életüket, hiszen neki nagy a kockázata, mert ha bukik, akkor 60 puszta is megy a levesbe. És ugye, hát ő nekik ez a fontos. Tehát nem, ez az egyik dolog, a másik, akkor engedelmetekkel annyit hagyd mondjak. Azért, figyeljetek, először is, nem hiszem, hogy ez egy új hír, hogy azt mondom, hogy azzal a politikai rendszerrel rokon szemben az Orbán Viktor, amit Putyin csinál. Hát azt hiszem, hogy ez evidens. Ez nyilvánvaló. Azon kívül nem kell ahhoz csicskának lenni, félreértésre ne legyen, hogy mondjuk valaki valakinek az érdekében cselekedjen, minden egyes gesztusa valakinek az érdekében történik. És aztán csak egy megjegyzésem van, amit én elég irányadónak tartok, szóval először is lehet. Mondjuk ez azért nem tartozik ide, de csak a poén kedvéért sütöm el. Egyrészt lehet valaki autodidakta, az magától hülye. De azért a vezérnek az érdekei nagyon egy ilyen rendszer, vagy hasonló rendszer felépítésére irányulnak. Hát látható, hogy lépésről lépésre csinálja. Amúgy meg, ami ingyen van, azért nem feltétlenül fizetnek. Tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy hát az Orbán rendszeren belül is egy csomó olyan ember van, aki magától hülye, és magától áll ebbe a szisztémába bele.
Magánszorban a kutya, hogy így egy szakszerűen meghatározott.
Ő? Igen? Hát akkor...
Na, azt akartam mondani,
de hogy te milyen egyet... De ne bántsuk a kutya, jaj, Gyula, nem. Hagyjuk már a szegény kutyákat egyébként. Na. De nincs valami jobb analógia, te vagy a nagy nyelv.
Hát szerintem ez nagyon precíz.
A kutya.
Főle, hát figyelj, hozzá a verset. Igen, hát ezek addig élek. Csinálják, amíg a gazdi hasba nem rúgja őket. Hát elég sok példa volt. Hát gondoljátok vissza, amikor a Viktor 60. születésnapja jött tavaly májusban, aki az első kettő, aki kinyomta reggel akkor, hogy gratulálunk a miniszterelnök úrnak, aztán jött a leintés, ugyanis attól fogja senki sem gratulálni a miniszterelnök. A magánszorgalmú kutyák hasba rúgásig csinálják ezek, nincs ebben semmi különös. Marál Szijjártóról szóval pedig teljesen egyértelmű. Az egész életpályája arról szólt, hogy igyekezett minél jobban megfelelni Orbán Viktornak az elképzeléseinek, és most is ezt látjuk egyébként a... Helyes, hogy előhoztad ezt a Lavrovval való nevetgélést, de ne felejtsétek el, hogy ugyanő bejelentett, hogy személyesen viszi el a ratifikációs okmányt Stockholmba, mert tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy az alapmozgó erő az, hogy a választási kampányban el kell hitetni a néppel, hogy a Fidesszel beszélnek. Bocsánat. És hogy ez a rezsim fontos, egy pillanat. Érted? Hogy a Lavrovnak is fontosak vagyunk, hogy a Stockholmban is ott vagyunk, és örülnek nekünk. A miniszterelnök úr Amerikában van, igaz, hogy a külügyből még a takarító se áll vele szóba, de valami panelbeszélgetésen részt vesz, sőt, elmegy Trump volt elnökhöz is, és remélhetőleg a gyakorlatilag azt kell bemutatni, hogy a semmi az valami.
Egyébként az a negyedik hír, az miért nincs itt? Ami szerintem megint a hír.
Dehogy
is. Hát, hogy odalőttek az oroszok arra a helyre, ahol egyébként néhány perc múlva, vagy 150 méterre a görög miniszterelnök konvoja érkezett, és odalőttek. Na ez hír.
Igen.
Na ez hír, csókolom. Ez hír.
Amúgy, ahogy a Lavrov röhögött, azt még meg is értem. Mert emlékeztek, amikor Orbán Viktor bejelentette, meg nem is tudom, hát minden héten elmondtuk, hogy már megint bejelentették, hogy milyen szenzációs szerződést kötnek az oroszokkal. De minden héten beszéltünk róla, és soha nem derült ki az a gázbiznisz, hogy megint mondták, hogy hónapokig, vagy nem tudom, egy hónapig minimum ment ez, hogy most aztán a világ legjobb szerződését fogják megkötni. Hát most kiderült, hogy azóta 564 milliárd forintot buktunk.
Nem derült ki, mert államtitok a szerződés. Bocsika, ezt jegyezzük meg, államtitok, ezzel együtt mondom. Oda lőttek az oroszok a görög miniszterelnökhöz. Csak úgy mondom.
Tényleg, mi van eltalálják?
Meghal.
Hát az...
De hát akkor mi van?
Az egy érdekes helyzet lett volna, mert...
Öcsém, ez hadüzenet.
Ezt akartam, hogy ez egy nagyon érdekes helyzet lett volna. Itt az a kérdés, hogy mennyire hisszük el, hogy a... Hogy az oroszok nagyon pontosan azt, tehát az történt, amit a ruszkik akartak, vagy esetleg mást akartak, tehát azt, hogy eltegyék lábbalól ezt a egyébként számukra teljesen jelentéklen görög miniszterelnököt, NATO tagország, ez a lényeg.
Na jó, hát de mind a kettő ott, én nem mondok ilyen.
Én inkább azt mondom, vagy hogy csak, vagy csak. Üzenet értéke annyi lehetett, hogy...
De mi az üzenet?
Van valami olyasmi
szerint, vagy, hogy nem.
Van valami az orosz politikában, amit mi nagyon nehezen értünk, én is nehezen értek, csak annyira ismétlődő, hogy nem tudom azt mondani, hogy véletlen.
Igen.
Az orosz politikában újra és újra vannak olyan szintű provokációk, amiket nem tudsz hova tenni először, mert igaz, hogy mondjuk az már nem provokáció, hogy megtámadták Ukrajnát, az egy támadás, az egy invázió. De egy csomó olyan dolgot csináltak előtte is, meg egyébként Ukrajna a háború kapcsán is, ahol nem tudod eldönteni, mint most ennél az ügynél, hogy most az volt a cél, hogy kinyírják egy NATO tagország miniszterelnökét, vagy az, hogy direkt mellé menjen, de akkor meg de valamit üzenünk, de hogy mi a búbánat, ez érdekes, hogy...
Lehet, hogy a csávó, aki elindította, már régen a kóterba van, tehát ez is benne van.
Persze, azt mondom csak, hogy csak a kettő közötti, és ez az, amit mondom, hogy a sokadik olyan provokáció, hogy nagyon is kitervelték, de azt akarták, hogy ne találja el, csak közel legyen. És ez a kérdés, hogy...
Oroszoknál minden...
És hanyadik ilyen van már, amikor azt látjuk, hogy ez a berepülők, de visszarepülők, megsértem a légteret, de vissza... És ez az, amit valahogy szerintem a mi európai agyunkkal elég nehéz értelmezni, mert nem tudod, hogy most tulajdonképpen mi történt, mit akar ezzel üzenni.
Hát egyet azért tudunk, hogy ott is jönnek választási kampány van.
Na hol?
Oroszoknál.
Ja, hát ezt tudjuk.
Ez elég sőt, ugye fel kell mutatni az erőt. Ilyen az orosz alatt van,
milyen,
hogy
ő
egy
de milyen az orosz választási kampány, hogyha valaki 2% felé megy, akkor letartóztatják.
Igen. Ez a majd terrorista
5%-nál már leesik valahogy,
az elég üzenet.
Térjünk vissza a hazai rögre, az, hogy hívják ezt, állami számvevőszéknek nevezett AVH reinkarnáció, mit csinál a kampányban? Megy a pártokhoz, az önkormányzatokhoz, hát egy gyalázat, ami folyik, érted? És az se zavarja a derékkonfitársainkat, az a igazság, amit a István gondolt, hogy miért teszik közzé a Lavrovval való vigyorgást. Én nem tudom képzelni, hogy azért, hogy a Szijjártó sajtója, amelyik ezt a Facebook meg a többi izét csinálta, tudja, hogy az érdeklődők ezt honorálják. Tehát, hogy a Szijjártó Pétert szerető emberek úgy gondolják, hogy az jó hír, hogy Szijjártót egy nagy hatalom, mint a külügyminisztere fogadja.
A Fidesz szeretőknek az egy nagyon fontos hír, hogy ekkora világ, hát ugye az egész Orbán imidzs arra épül, hogy Orbán már világpolitikai tényező.
De ezzel nem lenne gond ezzel a videóval, hanem egy orosszabb vigyorogna, és nem Navalnyi temetésének napján. Hát, a többi.
Nekem még az orosztás
lehetnek, hogy van, arra felé nincsen, hogy mondjam, ízlésért, tehát? Hát nincsen tennájuk, hogy ez
probléma. Amit a Gábor mondott, ez egy nagyon fontos. Igen, ez szándékoltan azon a napra, és számtalan oka van, és összetevője. Az is, mind benne van.
A véletlen szó kapcsán, amit Gábor mondott, bedobok egy témát, ami szintén...
De most a Trumpot is elengedtük.
Akkor ne engedjük el, akkor beszélünk a Trumpal.
Ugyanez.
Tehát a Krasznahorkai, a Friderikusnak a beszélgetését végignéztem a Krasznahorkaival, és nem volt könnyű egyébként végignézni, de... Egy picit könnyebb volt, mint olvasni, igen. De mondott egy annyira őszintét és annyira jót, hogy, hogy mármint a Krasznahorkai, tehát ahogy, ahogy elnyúlt az arca és mondta a Trumpra, hogy, hogy hol tart a világ, hogy egy ekkora tahó lehet az Egyesült Államok elnöke, vagy volt.
Most per pillanat úgy néz ki, hogy ő lesz. Ma...
Mármint a republikánusok.
Na, hát úgy néz ki, hogy egyébként is. Hát per pillanat. A számok azt mutatják, most a legfrissebb, a CNN, amit hozott közvélemény kutatást ma délelőtt, ott gyakorlatilag
szerintem
mindent visszat rám sajnos.
Én azt gondolom egyébként, hogy az Orbánék teljesen...
Nem fejeztem be, csak kettő. Mi van még? Mondd már izéket a fegyvertárat.
Beszélek!
Ja, ezt mondtad, hát nekem nem, hogy én ezt annyit, hogy nem, mert én ott akartam meg, amikor János azt mondta, hogy, hogy ez is ennek a politikai látványmarketingnek a része, hogy akkor most ő beszél a Trumpot, de hogy szerintem az nem, mert az pont emiatt, hogy igenis a Trump jól áll, lehet, hogy ez az Orbánnak bejön. Mert mégis nem kockáztat, nem? Tehát, hogyha ha megint a Biden nyer, akkor mi történik? Ennél rosszabb már nem lehet az amerikai-magyar kapcsolat. Tehát innen hova lejjebb, oké, ott nincs vesztenivaló, viszont ha Trump nyer, akkor igenis ez bejöhet neki. Tehát, hogy ez egy abszolút...
Teljesen világos, ruletban ez érthető.
De politikában is érthető. Azzal mi van, hogyha, hogy nem indulhat a Trump a választáson? Az most
már,
az kizárt.
Az már nincs.
Az már nincs
a legfelsőbb bíróság döntése alapján a Trump indulhat a választásokon. Bocsánat.
Tehát nem elég, hogy lopcsalt hazudott.
Figyelj, és először is. Szerintem minden épelmélyű ember, ha meglát egy olyan pasit, mikor én életemben először megláttam sok évvel ezelőtt, meglát egy olyan pasit, aki úgy csinál, mintha volna haja, de egyébként pedig nincs, és mégis úgy csinál, mintha volna, ráadásul festi, ráadásul keresztbe fésülgeti.
Igazadban.
Hát, drágáim, komolyan mondom.
És szürke.
A másik dolog meg az, hogy az Orbánnak majdnem mindegy egyébként, hogy nyer vagy nem nyer. Tehát ő most egyrészt sámánt játszik, és ha úgy tetszik a világ egyik legnagyobb, hanem a jelen állás szerint a legnagyobb hatalmának potenciális elnökjelöltjéről. Azon kívül, hogy leszarom, hogy az Orbánnak jó vagy nem jó, azon túl, hogy bízom az amerikai politikai rendszerbe, hogy túl fogja élni, ha Trump nyer, azt is, mert azért nem egészen úgy van az, hogy kizárólag az elnökön múlik minden. Ez nem egészen van úgy. Azon kívül utolsó ciklusa lett bármennyire is. Ez nem Oroszország.
Így van.
Ez nem Oroszország. És azért én igazából azt nézem lenyűgözve, és figyelj, de most megelőzően, amikor a Biden nyert, akkor is volt olyan időszak, amikor a Trump nagyon jól állt. Ezt majd meglátjuk.
Mondom.
Majd meglátjuk.
Azért mondtam,
azon
jelen állás.
Érted? Tudom, emlékszem rá. Tehát a jelen meg állásod most. Tehát azt akartam kinyögni, hogy azért annak viszont van egy diszkét bája. Szerintem mindannyian ti is láttátok, a Hír TV, ha úgy tetszik, egyenesen adta. Egyenes adásban volt, hogy a regnáló elnök államcsínyt kísérelt meg végrehajtani. Meg óhajtotta puccsolni az Amerikai Egyesült Államok demokratikus intézményrendszerét és demokráciáját. Na, ha én valamitől félek, nem attól, vagy van bennem félelem, vagy nem attól tartok, őszintén szólva, hogy most az Orbánnak igaza lesz, vagy nem lesz igaza, mert nekünk itt ezen nem múlik semmi. Ez már el van itt cseszve, úgy, ahogy van, sok dolgunk lesz vele, meg túl kéne élni, ellenben attól tényleg tartok, hogy az az ember a pokolba fogja vinni az Egyesült Államokat egy időre legalábbis, ki fogja bírni, ők jobban, mint mi azt, amit velünk történik. Na, ettől félek, mert ha az Amerikai Egyesült Államok tényleg passzív lesz az orosz-ukrán háborúba, akkor részben erre is akartam utalni, erre a rakétázás ügyében, hogy megrakétázták az oroszok ezt a találkozót. Hát nagyon komoly sansz van arra, hogy vérbe és pokolba fog kerülni Európa. Mert ha az Egyesült Államoknak harmadszor is egyébként itt kell lenni ebben a politikai játszmában, mert az oroszok, hát most sajnos az oroszok, nem őket támadták meg, ők megtámadták Európát. Nyíltan, deklaráltan, bevallottan, egyértelműen.
Na, annyit hadd mondják, hogy persze mindenkivel mindenben egyetértek, csak amit a István mondott, arról azért annyit jutott még eszembe, hogy ez, ahogy találkozik Trump-al, ennek van egy olyan olvasata is, hogy ugye gyakorlatilag Európában ő megbukott, mármint Orbán Viktor. Tehát ugye szép csöndben minden politikai artikuláció, amelyikhez közel került, ugye most az olaszok is összebalhéztak a... Tehát hót egyedül maradt, még föl kell neki mutatnia is valamit, hogy valahol valaki őt komolyan veszi. Tessék?
Semmi, begyögtem, hogy a szlovákok, de...
Szerintem már ők, mondta, sem,
ők sem.
Jó, hát szerintem a Fico az olyan, mint Orbán, tehát hogy Orbán se használná Ficót semmire, nincs rá szüksége, Fico se használja Orbán semmire, mert most nincs rá szüksége. Tehát ilyen értelemben ők teljesen egyformák a szememben. Az, hogy Trump elnök lesz-e vagy sem, az mindenféle eszmefutatáson kívül csak egy dolgot azért tudatosítanék mindenkiben, hogy az amerikai elnök feladata, vagy tehát a munkaköre leginkább az Egyesült Államok kifelé való képviseletében jelentős, tehát az amerikai belső problémákat nem kell neki megoldani, mert ugye egy csomó dolog a tagállamok szintjén van, óriási a... Érted? A mi igazi tragédiánk az, hogyha Trump elnök lesz, amit elmondta, hogy rettenetesen el fogja rontani a világhelyzetet. Tehát azt gondolni, és ugye a NATO, tehát az amerikai katonák meg a NATO vezetők próbálják mondani Trumpnak, hogy nagy tévedés azt hinni, hogy elengedheti Európát, mert ha ezt megteszi, akkor a problémákat csinál saját magának, tehát az USA-nak, hogy azt nem, igen, nem. Jó, hát mi persze, hát mi aztán megyünk a lecsóba. De hát az a vicc, hogy honfitársaink jelentős hányada valamiért újabban úgy képzeli, ugye, hát egyébként tökre gondoltuk vele, hogy ha megnézitek ezt a fideszes propagandaizét, hogy tele van kommunistával Amerika is, meg a Nyugat is. Egy országban sose látta kommunistát, Oroszországban. Ott érdekes módon Vladimir Putin, a KGB-t is, az sose volt kommunista. Igen. És Kínában sincsenek kommunisták. És jó, ha megnézem.
Kiszárul csak egy van.
Van gyerekek, mi van négy dolog, amit feltétlenül mindenki még
nem. Annyit akarok, hogy röviden akarok csak azt, hogy azért azt lássuk, hogy most nem arról van szó, hogy jön egy ember, aki még soha nem vezette az Egyesült Államokat, vezette 4 évig, olyan volt, amilyen, de tehát túlélte az Egyesült Államok ezt, ez egy rohadt erős intézményrendszer, és valóban nagyon fontos, amit mind a ketten mondtatok, hogy ez a fékek és ellensúlyok rendszere, ez a világon a legjobban az Egyesült Államokban van kitalálva egyébként. Hihetetlen micsoda seggfejek ültek egyébként a Fehérházban az elmúlt 200 évben, tehát olyan példákat lehet mondani, nem Trumpal is a legrosszabb, tehát itt még ennél mélyebb
figurák is. De azért viszont ezek az alapító atyák, ezek zsenik voltak.
Nagyon jól találták
ki. Hogy az Istenbe találták.
Hihetetlen jól találták ki.
Volt egy nagy fúrjuk, hogy nem volt történelmi előzmény.
Így van.
Tabula rázán építkeztek.
Így van, így van. Szerintem, hogy jól van kitalálva a történet. És ezért szerintem ettől nem kell tartani. Hozzá kell tenni, hogy tehát én egyébként én Bident is egy ijesztő figurának tartom, csak tök máshogyan. Tehát a Biden ijesztő jellege az öregség, a gyengekezűség, az, hogy láthatóan, és most hát tényleg, tehát itt most én elhiszem, hogy az első 5 alkalommal le lehetett mondani, hogy republikánus, meg trumpista propaganda, a 120. alkalomnál világosan kell látnunk, hogy egy nagyon idős, beteg ember, akinek már nem kéne újraindulnia, és igazából tudjátok, hogy mi a tragédia? Hogyha megnézitek, és szerintem sokkal rendszer szintű probléma, sokkal inkább, és ezzel fejezem be, hogy két kifejezetten idős és már politikai értelemben is kiégett figura indul el a választásokon, és ez az igazi baj. Én. És szerintem ez egy ilyen Brezsnyevi Szovjetunióra emlékeztet, hogy ott nem igaz, hogy nincsenek mind a két oldalon, a legkülönbözőbb politikai oldalakon, hát nem igaz, hogy nincsenek idézője fiatal 60-as figurát.
Azt akartam mondani, hogy a nagy különbség abban van, hogy a Trump a saját elnöki ciklus alatt a saját embereit is gyilkolta, mert emlékezzetek vissza, hány emberét intézte el, és milyen ordinári módon. Jó, Biden viszont nagyon jó brigáddal veszi körül magát, tehát a Biden ennyiből jobb elnök Trumpnál, hogy jobban megválogatott emberekkel dolgozik.
Hát, ő dönti.
Úgy nézett rám Őrzse Sándor szakkolléga, hogy akkor már inkább el sem mondom azt, hogy...
Mondja csak.
Köszönöm szépen. Hogy...
Belementünk az Egyesült Államok elnök választásába, abszolút nem szerepel a téma, van egy csomó dolog, ami meg szerepel, hazai dolog. Arról nem beszélünk, erről Bidenről, Trumpról beszélünk, akiről még fogunk az elkövetkezendő fél évben minden héten, basszus.
Azt mondta az én Amerikában élő ismerősöm, aki foglalkozik ott helyi közérte, hogy van egy ilyen vélekedés, hogy ott van a határvonal, hogy a Trump megjelenéséig az a politikus tudott nyerni, aki vissza tudta fogni a saját táborának az elmebetegjeit.
Ja,
most megfordult a kocka, most az nyer, aki szabadjára tudja engedni őket. Ez egyik. Másik választott a demokratákról, mert ő is demokrata, hogy azt figyelik, hogy ki lesz az alelnök jelölt Bidennél, mert igazából már rá.
Így.
Már rá. De elfásztak ezzel a nővel. Tehát ezt 4 éve elcseszték.
Jó,
így van.
Ennyi. Bocsánat, egy mondatot, főleg még nap. De te csak érted, hogy a radikálisok visszafogása. Tudod, hogy mivel cseszték el? Hogy nemhogy nem fogták vissza a radikálisokat, hanem az egyik legradikálisabb embert berakták a Biden alá a lelnöknek. Ez egy radikális baloldali nő, akinek nincs igazi tömegbázis Amerikában, csak pont.
Nem igazán, is, nem.
Tehát magyarul a demokraták is ilyen szempontból szerintem süllyednek.
Na, kérdést!
Véletlen szó, Gyurcsány, hazatérnék, Gyurcsány plakát kapcsán van egy nagyon régi, 2010 óta hangoztatott, és szerintem teljesen igaz teóriám, de a véletlen szó kapcsán mondtam azt, valamikor a rendszerváltáskor olvastam egy könyvet, ami a nagyon érdekes véletleneket dolgozott föl a világtörténelemből, és valahol Pennsylvaniában volt egy kisvárosban egy kórus, tizenvalahányt, majdnem 20-an voltak, és a kórus próbára úgy hozta a sors, különböző egyébként hétköznapi dolgok miatt senki nem ment el a kórus próbára. Az egyiknek a kocsi romlott el, a másiknak a gyereke lett beteg, stb. A kórusvezető, amikor látta, már fél óra eltelt, hogy nem jött el senki a próbára, ő is bement a városba, ez a templom a város szélén volt, és belecsapott a villám, és egy perc alatt ez a templom utána gyakorlatilag fölrobbant. Na most, viszont az amerikai maffia nem hisz a véletlenekbe, az egész működésük úgy van beállítva, hogy nincs olyan, hogy véletlen. Tehát ha valami úgy tűnik, hogy az egy árulás, de véletlenszerű, ugyanúgy járnak el, mint a... Oké. Gyurcsány Ferenc és a véletlen. Ugye Gyurcsány Ferenc 2010 óta mindig véletlenül akkor áll elő valami sztorival.
Mi lett a pappa, meg a kórussal?
Mindenki megúszta. Hát senki nem...
Üres volt a templom.
Üres volt a templom.
De hogyan ide a maffia?
A maffiában meg semmi, ebben a véletlenben.
Most a Sanyi beszélhet legalább. Na,
jó, de
szerintem most jön az érdekes része. Na.
Igen. Tehát, hogy ugye a Gyurcsányra vetítjük ezt a kétfajta véletlen szemléletet. Gyurcsány Ferenc mindig akkor áll elő valami óriási ízléstelenséggel, vagy valamivel, amikor a Fideszre ezt valami ráig.
A mostani plakátokon Pantrogánék rendelték. Ez ordít, hát ez ordít. Hát nem lehet ennyire hülye ingyél. Hát teljesen nyilvánvaló, hogy hatalmasan kezdjük, ha megnézed a sajtót, ugye az egyik oldalon a propagandagépezet, ugye ezt az újbudai pedofil óvodást nyomja éjjel-nappal, a másik oldalon a Szigetszent Miklósi rendőrtiszt dolga, az egy betű erejéig nem jut el a Fidesz hívekhez, ugye, hogy az Orbánék által központi tisztnek határozatban kijelölt, megnevezett Pali, ugye réges-régi évtizedes pedofilot Szigetszent Miklóson, az nem jut el. Abszolút úgy kell a Fidesznek ez a Gyurcsány kampány, mint egy falatkenyér. Ugye és az ő együttműködésük alapja az, ugye, hogy így lehet biztosítani, hogy ne legyen normális politikai erő Magyarországon. A Gyurcsány az Orbánnal teljes egyformán felelős, az nem csak a saját évei, az azóta elteltekért is.
Egyébként, hogy mennyire profi módon van összerakva, ha Fidesz rendelte meg valóban, akkor profi módon van összerakva, ha nem, akkor meg ugye irgalmatlanul szarul van összerakva, bárha pusztán csak az a célja, hogy a DK szűk táborát mozgósítsa, akkor megint a profi felé billen el, mert hogy szól ez a plakát? Isten, haza, jó ott a kérdőjel, mert ugye pedofília. Na most ezt, amikor a pocsival így elsuhansz, akkor annyit látsz, hogy Isten, haza, pedofília. És a harmadik szó az, hogy a kurva anyát. Már bocs. Hát az, hogy ezeket a fogalmakat egymás mellé rakod.
Van ezt találva.
És ez a lény, így van, mert igazából azt, hogy ideológiai, kifejezetten érzékeny ideológiai világnézeti szavakat dobálsz föl arra a plakátra, mert tudod, hogy fölhúzza magát egy csomó ember, különösen a Fidesz bázisa, de megjegyzem egyébként minden jó érzésű ember, de mindegy, tehát most a lényeg az, hogy, hogy akiknek most úgymond leszakadni kéne, vagy leszakadni készülnének kicsit megzavarodva a kormányt, már itt...
Egyből vissza.
Egyből vissza, azt mondja, hogy na menjetek a fenébe, hát ez Isten had a család pedofilia. Ilyen szempontból egészen elképesztően a Fidesz ma már hajtja mindent, és mondom, annyira mértanilag van kitalálva, hogy nehéz azt gondolni valóban, hogy nem a Rogán művek rendelte meg. De hozzá kell tenni, persze azt is mondom, hogy ha a DK szűk táborának a mozgósítása, ott is belefér egyébként az Istennel meg hazával való legprimitívebb viccelődés vagy ízléstelenkedés is. De a kettő együtt is mozog, érted? Mert ameddig a DK-nak van egy olyan tábor, ameddig ami a legerősebb ellenzéki pártát teszi, ugyanakkor lehetetlenné teszi, hogy akár csak veszélyeztesse is a Fidesz hatalmát, az a legesleg tökéletesebb felállás ennek a dolognak. De ezt már nagyon sokszor elmondtuk, és csak újra igazad van, mindig megérkezik Feri, amikor szarban van a Fidesz. Mindig
de azért, de én szerintem nincs ilyen együttműködés, meg nem Rogánik találják ki, meg nem.
Én nem mondtam, hogy van, csak mondom, hogy én így csinálnám a helyét.
Én mondom, hogy van.
Szerintem meg nincs.
Hát szerintem azért ott ül az embere és egyeztet.
Szerintem nem, bocsánat, nem. Szerintem nem. Egyszerűen annyi történik, hogy a Gyurcsányék akkor akarnak mindig nagyot gurítani, amikor a Fidesz nagy bajban van. És ők akkor ilyenkor azt gondolják, hogy majd most ők nerebb lesznek a NER-nél, Fideszebb lesznek a Fidesznél, de nem lehet, mert a NER az ilyen szempontból tökéletesre van gyúrva, nem lehet se jobbról, se balról, se honnan megelőzni. Hogy minden Gyurcsányék azt gondolják, hogy lehet, akkor majd ők keményebbet, majd erősebbet, majd nagyobbat mondanak, vagy jobban oda csapnak. Tehát ez a filozófia vezeti őket, és mindig olyankor jönnek elő, amikor a Fidesz bajban van, hiszen olyankor érzik azt, hogy most meggyengült az ellenfél, most be lehet vinni egy, hát káót nem, de legalább fájni fog. Tehát ezért tűnhet úgy, hogy összjáték van, de nincs, csak
14 éve
ez az egyik. Hát valósul el, mert nem lehet jó, tehát nem lehet Fideszebbnek lenni a Fidesznél, és a DK-nak nincs Rogán ontolja. Ez az egyik, a másik meg az, hogy most tényleg bajban van a Fidesz, nem olyan nagy bajban, tehát nem fogja összeomlani a NER, és nem fog megbukni Orbán Viktor, de a század végnek a belső használatra készült mérése szerint Budapesten, és mondom, hogy csak Budapest érvényes, a kegyelmi pedofil ügy az 7-8%-ot reszelt le a Fidesz támogatottságából.
Az kemény.
Nem is gond, hogy és emlékeztek, én mondtam ezt a telexes videó után is, hogy nekem az volt a durva abba, hogy mennyire tudnak róla a fideszes szavazók, miközben próbálták őket azért kizárni ezekből az információkból, de nem tudtak, sőt, még fideszes szavazók közül is többen azt mondták, hogy hát ez olyan nagy horderejű történet volt, hogy itt muszáj, hogy egy felsőbb erő, és akkor csak is Orbán Viktor lehet mögötte. Az, hogy most meg kellett volna mondani Novák Katalin, vagy nem, ott már megosztottak a véleményeket a fideszes szavazók, nem kellett volna mondani Ádott Jóasszony, de az, hogy még hogy egy ilyen sztori mögött Orbán Viktor van, azt még a fideszes szavazók is így sejteni vélték. Tehát, hogy ez baromira ráégett a Fideszre. És ezt nem gondolták volna. Ilyen szempontból a DK jó helyen kapirgál, csak baromi szar eszközökkel.
Azért bosszantóan, ha félreérthető volt akkor, amikor te mesélted, mert pont úgy jártam, ahogy te elmesélted, Gábor. Pont.
Jöttem
az autópályán, és ott láttam meg egy inárcs után valamivel, ezt a plakátot így a maga totalitásában. Olvastam én erről, meg hallottam, és ráadásul ilyen sötét alapon van. Tényleg satúfékeztem különben, és reflex szinten benne volt, hogy megfordulok, és megnézem még egyszer. Hát ekkora... Na, nem minősítő. Szörnyű. Tényleg szörnyű.
De akkor, akkor Molnár Csabának igaza volt, mert azt mondta, hogy ők ezzel sokkolni akarták a népet, tessék.
Hát, cseszik. Hát, van olyan karakterek, különben nem egyet tudnék sorolni, és az egyik emlegetett is ilyen volt, hogy általános iskolában is, ugye biztos nem mondok a újdonságot, hogy bizonyos értelemben volt bennem mindig egyfajta agresszió, és elkövettem én olyan bűnt kétszer általánosban, hogy volt ott olyan karakter, bementem az osztályba, reggel gúlva fáradtam, a buszodából nem, és pofán basztam. Hát most mit csináljak?
De miért? Te csak úgy?
Hát igen. Na hát ilyenek vannak. Na. Miért én azt is elmesélhetem. Engem például konkrétan kétszer is abúzáltak, és lehet, hogy ezért vagyok egy hülye. Na,
Én most elvesztem.
Na viszont a következőt szeretném rám mondani. Egyrészt. Én egyetértek a Pistával. Az a helyzet ugye, hogy mindaddig, ameddig az ellenzék, egyrészt az Orbánnak nyilvánvalóan egy őrült módon megosztott ellenzék az érdeke. Az ellenzéki sivatag az érdeke, amiből a buckák éppen hogy csak kilátszanak. Ha úgy tetszik, a politikai vákum a másik oldalon. Ez a hatalmi stabilitásának az egyik legfontosabb alapja. Ez egyik dolog. A másik dolog az ellenzék, mindaddig, ameddig egyébként fontosabb kihívásnak érzi azt, hogy ki a legerősebb, elvileg ki lehet győzelemre esélyes, vagy legalábbis kit lehet győzelemre esélyesként eladni a saját szektán belül, addig ez mindig így lesz. És ugye ebben a Gyurcsány arra próbálja magát pozícionálni, hogy ő a legerősebb kihívó. Nehogy azt higgyétek egyébként, hogy a DK tagsága, én azt megmerem kockáztatni, hogy a DK tagjainak 99%-a, ha ezt a plakátot meglátja, hány inget kap tőle. Ezt komolyan mondom. Ne üljetek a buborékjaitokba.
Jó, ja, akkor...
Ez az egyik dolog.
Nagyon igazad.
A másik dolog az az, hogy ehhez ez szinte az egzisztenciálisan túl is fontos kérdés. Ha ez a politika nem vezet, mindaddig azt a látszatot föl lehet tartani, hogy ezzel lehet győzni. Sőt, mi több le lehet váltani az Orbán rendszert, addig stabil adott esetben a párton belüli helyzet is. A közönség rá van hangolva a rövid távra. Arra, hogy a pillanat, ugye ez szinte egyetemes közhely ebben a politikai térben, hogy a pillanatok. És mindaddig, amíg mondjuk például a választók egy jelentős nekem volt nem reprezentatív mintám ezzel kapcsolatban, adott esetben bizonyos kérdésekről, amikor éppen a DK TV-ben voltam, hogy mondjuk a DK jelenlévő tagsága mire hogyan reagál. Nem merik elmondani. Nem merik el, ugye van ez a másik ilyen toposz, hogy és akkor a Fidesz nem lehet békésen leváltani. Hát akkor hogy? Meg van ez a másik, hogy takarodjon az ellenzék, jó, eltakarodjon, és akkor mi van? Nem tudják azt megtenni, nekem volt egy politikai vezetőm, aki ezt megmerte csinálni 1991-ben Szegeden a kongresszuson. Tehát, hogy az a helyzet, drága barátaim, hogy ha nem egy az egyben lesz kihívója ennek a rendszernek, akkor ez a rendszer leválthatatlan, megdönthetetlen, a jogszabályai, a törvényei, az alaptörvényei és a nem tudom micsodája nem módosítható, nem alkotható újra. Tehát a Gyurcsány, amikor ilyeneket csinál, akkor ezért csinálja. Nagyjából azt hiszem, hogy egyetértésben mondom veled, nem erről van szó, hogy ott ül a komisszár, Sanyi. Nem erről van szó.
Nem. Én akkor én hadd kérdezem. Itt ebben az asztalnál
és tartottam, Sanyi, ugye? Jó, az ember van, persze, tök jó. És azért van ez így 17-szer is, és lesz még így 88-szor is, ha a valóság nem vágja őket pofán, mert mindig ez az érdek dominálta ezt az embert, és a politikai elitet, hogy a szektát meggyőzzék arról, hogy ők a legerősebbek, ők tudják csak leváltani, slussz. Tehát, ha úgy tetszik, így vannak programozva.
Tehát szerinted a Rogán ilyenkor kér egy kávét?
Abszolút, hát és ne haragudj, ami ingyen van, azért nem fizetnek, most mondom.
Én szerintem meg együtt kávéznak, de most zárjuk akkor ezt le, mire kell
mutassam. Kérdezzek valamit, mert nyilván nem fogjuk meggyőzni egymást. Sándor meg én, a Pörzsösenyében mi úgy gondoljuk, hogy a Rogánét csinálták, vagy sugalmazták, ti meg úgy gondoltok, hogy nem.
Én meg nem
én csak egy, jó, de én egy dolgot szeretnék föleleveníteni.
De te olyan naív vagy.
Igen, és itt az alkalom utána kéne nézni, amint hogy nem tettem. Hol vannak, melyik cégnek a plakát helyén vannak kirakva a Gyurcsányék plakátjai? Ezt csak azért kérdezem, mert amikor a vonáig kirakták a ti dolgoztok, ők lopnak plakátot, akkor hirtelen jogszabály született arról, hogy el kell távolítani a hirdetőoszlopokat. Most meg véletlenül lehet, hogy Fideszes cég hirdetőoszlopai, meg a óriás plakát helyén találjuk meg ezeket a plakátokat.
Miért engedik
meg még nagykegyesen.
Nem hasonló a sztori.
De arra, hogy miért engedik meg még mindig nagykegyesen, hogy bizonyos mit tudom én, ellenzéki formátumok nyomtatott sajtóvízé megjelenje. Hát ne vicceljen már, mégiscsak azért valahogy produkálni kell. Ez a szerencsénk, ezért szerencse, hogy itt vagyunk
megint
a Unióban. Azért! Hát azért! Hát
Gyurcsány
Ferenc,
még mondom neked még egyet, de ez akkor se az, amit ti állítotok, hogy mit tudom én, meglátták ott a kvalitásérzéken értő emberek, hogy a barmok mit akarnak kirakni, még fizetnek is érte, öcsém!
Jó, gyerekek, március 16-án lesz a kötött fogás extra, akkor már jól ki tudjuk beszélni, hogy akkor időszámítás szerint
mi lett a forradalommal?
Mi volt tegnap? Tehát, hogy mi volt a forradalommal, ugye, mert hogy zászlót mond Magyar Péter.
Az lesz az igazi forradalom.
És akkor én erre azt mondom, hogy most viszont akkor az ő szempontjait nézzük, most pont ott kell már valamivel előállni. Tehát nagyon becsülöm az embert, én személy szerint, én szerintem így is egy bátor ember, akármi is vezérli, de ott már valamit produkálni kell, én azt mondom. Ti hogy látjátok? Van ebben valami, vagy ez csak megint egy próbálkozás, ami most így fölfutott a volt felesége kapcsán?
Próbáljunk meg legalább a pillanat, tehát a pillanatot már igazán ne daraboljuk fel pillanatukra. Szóval maga ez az ember, ez az elmúlt egy hónapja, az önmagában egy pillanat, de legalább ebben próbáljunk meg következetesen végignézni, hogy mit tett le az asztalra, mit csinált eddig. És ezek csak tények. És önmag, tehát tőle fogok idézni, vagy legalábbis azt idézem fel, amit ő mond. Azzal indult a közéleti pályafutása, hogy elment a Partizánba, és ott elmondta, hogy, és aztán később ezt több Facebook posztban megerősítette, hogy konkrét törvénytelenségekről van tudomása. A nyomozó ügyészséget emlegette, ahová kézenfogva elrángatja Rogán Antalt.
Gulyás Gergely,
bocsánat. Semmi nem történt. Egyetlen konkrétumot nem mondott. Amit a Partizánban elmondott, azt 10 éve legalább bármelyik ellenzéki, nem vagy politikus, kommentelő elmondhatta volna, vagy én is, vagy akárkit beültetsz oda, hogy miért korrupt a rendszer. Ezeket én is, meg mindannyian leírtuk, elmondtuk 126-szor, ennyit mondott egy ember. A pikantériája nyilván az volt, azt nem vitatom, hogy ez egy jelentős gesztus volt, mert belülről mondta. Na most, de nem tett még semmi konkrétumot az asztalra. Na most később aztán ugye arról is beszélt, hogy a miniszterelnök évértékelőjére ő témát fog adni. Mindenki azt hitte, hogy na ez a nagy téma, most mond valamit, amitől kellemetlen lesz Orbánnak. Nem történt semmi. Nem sok, utána eltelt egy pár nap, amikor tulajdonképpen érdemi üzenettel nem állt elő, majd előállt azzal, hogy új politikai pártot, vagy politikai alakzatot hoz létre. Miután ez megtörtént, illetve ezzel párhuzamosan, elkezdte szakmányban az összes olyan közszereplőt, aki vele szemben bírálatot, vagy kételyt fogalmazott meg, vagy olyan sajtóorgánumot, Rogán Antal fizetett ügynökének nevezni. De most én erre mondom, gyerekek, hogy a Fideszből ki lehet jönni aránylag könnyen, az ember könnyen kijöhet a Fideszből, de a Fidesz nehezen jön ki az emberből. Tehát ha egy ember egy olyan világban szocializálódik évek óta, ahol az ellenvélemény mindig az ellenoldal fizetett aljas sorosista ügynökeinek kreálmánya, akkor a saját magával szembeni bírálatot is nagyjából ennyivel fogja elintézni. Én ebben az emberben az égvilágon semmilyen újdonságot nem látok, amitől a magyar politika jobbá tehető. Ha valaki így indítja a karrierjét, hogy egy belengedt dolgokat nem, utána konkrét dolgokat nem csinálja meg, csinál egy N plusz egyedik politikai erőt, és én vagyok az, aki a szállandó asztalverője vagyok annak, hogy legyenek új politikai erők, és menjen a fenébe az ellenzék. De tudjátok, én azért szoktam mondani, hogy az ellenzék menjen a fenébe, mert én azt gondolom, hogy a Fidesz, hogy nem mindegy, hogy mire váltjuk le a Fideszt. De én ebben próbálok követetes lenni, hogy az sem mindegy, mire váltjuk le az ellenzéket. Szóval azért erre leváltani egy olyan emberre, aki 0-0-nál még eddig semmit nem tett le asztalra, de már is csinál egy politikai pártot, a bátorságát tényleg nem vonom kétségbe, de hogy ez fakadhat abból is, hogy tudja, hogy ki áll mögötte és azért bátor, vagy egyszerűen csak egy elkeseredett ember, akinek már tényleg van egy olyan vakmerősége, ami tiszteletre méltó, hogy neki megy a rendszernek, de hogy eddig én újdonságot nem láttam tőle, de ellenben látom benne a magyar politikai élet ezernyi betegségét, amitől szerintem rossz a közéletünk, de elviselhetetlen, a levegőbe beszélést, az össze-vissza csapkodást, az árulózást, az ügynöközést, a paranoiát, én ilyen új ellenzéket nem szeretnék.
Egyébként szerintem is az volt a sarokpontja ennek a sztorinak, amikor a Facebookon kiírta ezt a listát, hogy milyen nyíltan, vagy nem, azért kormánypár, nem, hogy a kormány támogató, vagy hogy is írta.
És nem az a lényeg, hogy erről mit gondolsz.
Kiket kell meghekkelni.
Persze, mert egy részére is azt mondom, hogy igen, egy részére azt mondom, hogy baromság, nem ez a kérdés, hanem hogy ez egy nyitó gesztus, tudod?
Igen,
hogy ebből elmondod, hogy épp hogy kiléptem, bocsánat, de kiléptem Orbán Viktor végbeléből, és 15 percen belül elmondom, hogy ki az ügynöke Orbán Viktornak szerint.
Én azt szoktam, mondani a hallgatóimnak is, hogy nézzék meg a politikai pártokat, hogy melyik politikai erő miként bánik a nyilvánossággal, azt abból nagyjából ki fog derülni, hogy ha hatalomra kerülne, akkor mire lehet számítani tőle. De én nem is ezt a tartalmi részt, mert tök jól elmondtad, Gábor, a Magyar Péter jelenségnek, hanem ugye a technikai részét gondolkodtam inkább egy kicsit, hogy ezt a figurát most ugye nagyra fújta a média egyrészt, ez mindenki jól járt biznisz volt, mert Magyar Péter érdekes volt, ezért az a média, ahol megjelent, az is érdekes volt, és közben ő is kapott egy hatalmas nagy nyilvánosságot, aminek aztán a Facebook követői táborában meg lett az eredménye 100 000 fölött tart, nem tudom most már éppen hol, már ki tudja milyen magasságokban. De hogy egy valódi pártot mit tud nagyját tenni? Az, amit a Fidesz csinált, nem? Polgári körök, évek, meló, alapszervezetek, káderek megtalálása, sokszor aljas módon, meg genya módon csinálni a dolgokat, de meló. Ezt a csávót per pillanat a Facebook nyilvánosság, ezt a csávot, bocsánat, mondtam, hogy technikai jelenlés, ezt a közéleti szereplőt per pillanat a Facebooknak a nyilvánossága fújta nagyra a Facebook világában, ami egy elképesztően illékony valami. Most ő meghirdette itt a demonstrációt, ugye március 15-én 15 órától a Bajcsi Zsilinszky és az Andrássy út sarkára, tessék itt az ingyen reklám, minket nem is kellett meghekkelni. Én ott leszek családostú, mert mindenki kíváncsi rá, hogy mi lesz. Én magam is, kik lesznek ott, mármint hogy nem mi újságírók meg, vagy ismerőseim, hanem a színpadon kik lesznek. Vannak-e támogatói, vannak-e celebjei, közéleti, politikai celebjei? Ha igen, akkor ki mit fog mondani? Mi ez az egész? Ő mit fog mondani? Mert amiket eddig leírt, azt nem lehet elmondani egy színpadon. És eddig 1800-an jelölték vissza ezt az eseményt a 100 000-ből. Pedig az nem egy nagy manőver azt mondani, hogy én ott leszek, és azért nem szoktak annyian se ott lenni. Tehát arra is kíváncsi vagyok, hogy hányan lesznek ott. De ez egy tiszta üzlet ilyen szempontból, mert március 15-én ki fog derülni, hogy ez valóban egy szappanborék, vagy pedig mégiscsak van az emberekben egy igény arra, hogy van milyen új erő. Biztos, hogy van. Ellenben, hogyha ezt az igényt ilyen könnyű kielégíteni, akkor az végtelenül elkeserítő, mert teljesen egyetértek Gábor azzal, ahogy összefoglaltad. Tehát, ha ennyi az újdonság iránti igény, hogy valaki jöjjön, azt puffogtasson, akkor...
Egyelőre úgy áll a csávó, hogy tanúként hallgatják
nem a
ki. Bocsánat, a Magyar Péter egyelőre úgy áll, hogy tanúként hallgatják ki, feljelentés elmulasztás
miatt. De azt tudom, hogy csinálják, mert az ügyészség mindig ezzel szórakozik. Egyébként nagy genyák, mert ha téged tanúként idéznek be, holott gyanúsítottként kéne, akkor tanúként te köteles vagy igazat.
Bemenni.
Igazat mondani, basszus.
Igazat mondani.
De hogyha vádlott vagy, akkor azt mondod, hogy hát te magadra nem fogsz idét kérem az
meg nem vihet ügyvédet.
Nem vihet, így van.
Ja. Azért mondom, úgyhogy ez a szokásos trükk.
De egyébként ilyen szemben pedig, nyilvánvaló, hogy maga az ügyészség,
nem lehet
az ügyészség az megint kézi vezérelt módon működik, hát Pol Péter független ügyészségén tényleg szállod, még vérnősző ellenzékinek se kell lenni, hogy azt gondolt, hogy kézi vezérelt. De ugye ilyen szempontból mégis az történik, hogy a saját pofon erdejébe szaladt bele szegény ember, mert ugye elmondta, hogy ott miféle dolgokat látott ő, majd nem mondott ugye konkrétumot, nem tett feljelentést, hát most előrángatják, persze, hogy nem rángatnának elő senki más, de most előrángatják, majd is kérdezik tőle, hogy öregem, akkor miért nem tettél feljelentést?
Hát egyrészt egyébként azon kívül, amit voltam bátor emlegetni, hogy sivatag, meg politikai vákum, meg ilyesmi, a káosz is nagyon jó, ha van ott az ellenzéki oldalon totál dezintegrálva, össze-vissza mindenféle vágyakkal keretbe kasul. Én ezzel most a Magyar Pétert nem minősítem. Ki fog derülni? Én egy kérdést vizsgálok ilyenkor, hogy jött vagy küldték? Na most azért az elmúlt 101 néhány év, és nem is hivatkozom a görög drámákra, csak az elmúlt 101 néhány év azért már gazdag példatára, sőt feltárt irodalma van annak, hogy hogyan lehet, típusok vannak. Ugye Kársmintóta azt is tudjuk, hogy csak a hatalom a lényeg. hogy hogyan lehet a demokratikus intézmények között meghekkelni a demokráciát, ha valaki úgy dönt, és van valamiféle társadalmi feszültség is a világban, vagy a izében. Tehát, csatlakozva, ha úgy tetszik, semmi olyat nem mondott, amit egy átlag újságolvasó ne tudott volna. Kettő. Én változatot nagyon fontosnak gondolom, hogy a második helyen az elején Rogánnak ment neki, tehát a vezér itt nem éri kritika. A Rogánnak ment neki, és nekem mániám az, ezt nyilván sokszor mondom, mondjátok is, mint a fene, hogy persze az ilyen működési modellben rendszeresen tisztogatások vannak. Mm-hmm. Szoktam ide idézni, ugye Sztálin, mikor kinyírta a hadsereg vezetését, meg ugye el szoktam mondani, most is elmondom, ugye, három fontos, a legbizalmibb három fontos emberéből kettőt lelövetett, a Jezsó volt a Jagodát, a Beriát csak azért nem tudta lelövetni, mert meghalt közben Sztálin. És a Rogán, és időnként koncot kell dobni a népnek, és ilyen értelemben a Novák Katalin is konc, és a Varga Judit is konc volt valójában. És, de hát azért nem egy igazi konc. A Rogán az igen, és a Rogán most a nagyon nagy hatalom. Tehát nem tartom véletlennek, hogy ez a pasi rogánozik. A harmadik dolog az, hogy nagyon brutálisan neki megy az ellenzéknek. És ez mondjuk abba az irányba nagyon jól hat, ami egyébként a rendszernek érdeke. Az, hogy nincs értelmezhető politika, nincs. Megosztani az ellenzéket, amúgy is megosztott ellenzéket, tovább csinálni ezt a zavart, hogy zűrzavar legyen. Egy olyan országban, ahol egyébként is az antipolitika az közhely. Tehát, hogy a politika büdös, a politika szar, a pártpolitika végképp szar. Ugye ilyen emiatt vergődött egyébként minden új erő is, ha úgy tetszik, és vergődik. Belebukott ebbe az LMP, aki szintén azzal a jelszóval indult, hogy és akkor a más lesz a politika. Nem, a politika ugye a hatalomért megy, meg érdekeket kell összeengedni, ezért struktúráltak kell lenni, meg mit tudom én. Belebukik lassan a Momentum. A kutyapárt ettől szenved. Mert ez szenvedés. Most, hogy erősödik, kénytelen pártként viselkedni. Most már nem bohóckodik Kovács Gergő. Nem tudom, ez feltűnt el. Meg a többiek se bohóckodnak. Komolyan pártként kezdenek el viselkedni. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi fog ebből kijönni. És az nagyon fontos. Örülök, hogy szóba hoztad a polgári köröket. Szóval, ha véletlenül valaki azt gondolná, hogyha mondjuk az Orbán hatalma, vagy a hatalom megőrzéséhez, és most lehet ilyeneket mondani, hogy Orbán, de mit csinálja, ki csinálja? Sztálinnál sztálinozni lehet, az Rákosinál meg csak rákosizni. Hogy a Fideszt oda kell dobni, és a Fidesz fölé kell emelkednie, mert ez egy állampárt már, akkor Orbán meg fogja tenni. Mert hogy mi ott voltunk a polgári köröknél, te jól emlékszünk, ugye, és tényleg úgy volt, ahogy az István mondja. Hú, óriási innováció volt, és nagyon megnyomta a Fideszt. De nem tudom, te, nyilván te is emlékszel, de én ott voltam, amikor föl is rúgta, és lemészárolt.
Ja?
Polgári körök nincsenek.
Persze,
nem tudom, föltünted rá a testvérek, mert hogy a polgári körök azok kvázi civil mozgalmi izéként. Addig volt rá, amíg szüksége volt Orbánnak, a NER-nek a polgári körökre, addig volt a hát egyébként egy javarészük át is ment a Jobbikba, és a Jobbiknak a bázisává vált.
Igen, ez a kettős mozgás volt. Egy részük beáramlott a Fideszbe, kinyílt
igen,
a régi
kárnak. Hát belépett a Magyar Péter, úgy van.
A Jobbikba,
úgy van.
Magyar Péter.
Úgy van. Úgyhogy Magyar Péter.
Az Magyar Péter még annyit, hogy az a jött-e vagy küldték, csak hogyha küldték, akkor kiküldte, mert ja. Közben meg azt...
Orbán!
Igen, de közben meg fogta Orbán is Rogánnal ment a köztársaság jelenekre.
De hát ezek
az is egy jelzés.
De csillogom, ezek trükkök. Kinek? A Rogánnak, hogy nyugi, figyelj ide!
Hát vagy,
Jussi, figyelj ide!
Vagy,
akkor még
vagy,
egyen Sztálin.
Vagy azoknak, akik már párton belül is hisznek Bocsi. Magyar Péternek, hogy lehet a Rogánt rúgdosni, hát a francia tudja.
Figyelj. Hogy még sztálinozzak egyet. Josip Sztálinnak az volt a kedvenc szokása, és minden esetben, hát ennek irodalma.
Jó, oda csörgött, nem?
Hogy fölhívta az áldozatot előtte való napokban, hát még izét is, a Bulgakovot is fölhívta, cseszétek meg. Hogy, és akkor hogy tetszik lenni drága Bulgakov elvtárs? De ugyanezt tette Buharin, és mindenkivel ezt tette.
Bulgakovot is kinyírtak?
Hát mikor...
Nem nyírtak ki, csak felhívtak
ki előtt. Amikor ment a levesbe. Mikor ment a levesbe.
Az a baj, itt már csavarja mögött is csavar.
Nem olyan bonyolult ez, Pista, ugyan már...
Hagyjuk meg a Janinak a végszót 5 percben. Én azt hittem, az Operaházról fogunk beszélni.
Jó, hát ez nagyon hiányzott, de már csak azt hiányzott volna.
Nem, de ezért én elmondom a végszó, hogy én azt remélem, hogy Jókovács Szilveszterre megújítja az opera színjátszást, mert tiszta hülyeség, hogy a színpadon énekelnek, hát lehetne a büfébe is énekelni, és akkor már is megoldódna minden. Nem kell szünetet se tartani, bejönnek az énekesek, a büfébe énekelnek.
Szilveszter, hát közben enni, kiviszi az ételfutára.
Sándor, hát gondolj bele,
úgy indult a színház.
Figyeljetek, hát van ez az André Rieu nevű nagy szupersztár ilyen szervezet, a francia, hegedűs, aki mindenféle most ezeket
töménkít.
Ott is út van, hogy van egy olyan része a nézőtérnek, ahol kajának. Van meleg konyha, van, stb. De tehát ez tulajdonképpen most, hogy felütöttek az operát, el lett cseszve, hát legalább az első emeleti páholyokban lehetne felszolgált, a fele megeszi, hát annyi jó ötletünk.
Kedves, de amúgy drága kedves közönség, szeretném titeket tájékoztatni, és mehet tovább a műsort.
Hát
a műsornak ebben a tematikus részében nem is vagyok itt.
Nem. Csak azt szerettem volna mondani, mert hogy én nem igazán tudtam hova helyezkedni, akármin a Burán a botrány kapcsán.
Pedig hazafias kötelességet, hogy valamelyik oldalra állást foglalja a nemzet sorskérdéseiben.
Jó, mindegy, én egyben szeretem hallgatni. Mindegy.
De Sanyit akkor nem kérdezik
el. De,
mit sincs?
Na, de, figyelj, de, és jött ez a büfé botrány meg, hogy be kell szakítani, és hogy legyen forgalom. És azt kérdezte az én párom, és teljesen igaza van, és ezt még nem kérdezte soha senki, mi a halál faszáért nincs a művek után nyitva a büfé. Mert ha kijössz a színházból, olyankor mindig dózer van.
Hát de színházi vagy.
És nem az meg a lényeg, találva. Hogy kijössz a színházból, és akkor még ott megiszol valamit, beszélgetsz a darabról, kinek tetszett, valami, nem bazd meg, akkor be van zárva a büfé. Tessék, Jókovács Szilveszternek mondom, a Bulánda után kell nyitni.
Annyit szeretnék mondani, ez még egy dolgot, hogy mondjak, hogy én egyszerűen én olyan elégedetlen voltam a magyar politikával, meg közélettel, meg a hazai állapotokkal. Én azóta vagyok nagyon nyugodt, amióta látom, hogy a magyar közvélemény és a magyar sajtóban ez egy ilyen kiemelt téma lehet. Egy olyan boldog, elégedett ország vagyunk, ahol az a legfontosabb téma, hogy mikor lehet zabálni az operaház büféjében. Szerintem ennél tökéletesebb példa vagy bizonyíték nincs arra, hogy boldog, csodálatos helyen élünk.
Ennyi.
Megérkeztünk.
Nagy Attila Tibor, zárult Farkas a Magyar Hang címlapján. Vegyék, vigyék! Köszönöm, uraim! Viszontlátásra!
Egy élmény volt, már most hiányoztok.